Következő előadónk Csaba László akadémikus, egyetemi tanára, Közép-Európa Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Ő egy olyan időszakról fog nekünk beszélni, amelynek már átélői és túlélői voltunk, illetve vagyunk valamennyien. Talán összekapcsolható a két előadás amit Kaposi Zoltán mondott, hogy a 20. század első felére azt mondta, hogy ott minden van, csak kiszámíthatóság nincs. Nem tudom, ez mennyiben történelem, és mennyiben a jelenkorra szóló átkötés. Professzor úr, parancsoljon!
Köszönöm szépen, és hát nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt szombat délben ilyen szép számmal itt vannak. Ez egyáltalán nem triviális, tehát közgazdaságtani rendezvényt szombaton ugye eleve nem lehet összehívni. Hát kivétel néha a vándorgyűlés, de akkor a buli van péntek este, hogy akkor már nem tudnak itt szombat reggel hazamenni, tehát még mit szokott lenni egy délelőtt ülés, amit ugyancsak Simor elnök úr tartott az elmúlt héten. De egyébként nincs ilyen, tehát én ezt nagyon értékelem, és tudom azt, hogy ez mit jelent. Amiről beszélnék, ugye, hogy bankok és válság, az ezredforduló, megpróbálom először a címben szereplőket elmondani, és utána bizonyos fegyelmezettséggel elmondani azt, ami egy 14 rendezvényből álló jó sok új angol-amerikai irodalommal megküzdett tárgyamnak a summázata, vagy a töredékei, amit így egy ilyen fél órában el tudok mondani. Visszafelé mondom, hogy ugye az a címben az szerepel, hogy ezredforduló, ez ugye nyilván azt jelenti, hogy a Történelem Tanárok Egyesülete a nemrég elhunyt Erik Hobsbawmnak a közelítésével 1989-et tekinti a 20. század végének, ez helyes mindenféle szempontból, és akkor én az elmúlt negyed századnak a fejlődéseiről beszélnék. Ugyanúgy, mint ahogy a Kaposi professzor úr az európai és a magyar folyamatokat valamilyen módon párhuzamba állítva azzal, hogy mindig másként van itt, meg amott. Tehát az ezredfordulón válság és bankok, hát mi a válság, azt most nem fogom tudni elmondani. Az Éghajlat kiadónál megjelent egy Válság és apokalipszis című kötet, ezt itt fogom hagyni, meg is lehet rendelni, mert ebbe alapvetően rendes természettudósok írnak, 11 szerző, és voltak éppen talán ketten vagyunk, akik nem természettudósok. Ebben beszélgető könyv a műfaja, tehát nincs az agyon zsúfolva adatokkal, és hát a történet arról szól, hogy miféle válságok léteznek ma a világban. A szerzői gárdából hát nagyjából mindenkit ki lehet emelni, de csak úgy mondom, hogy Krohn Norbert fizikus, tehát hogy a világrendszer egészére vonatkozóan, aztán hát Csányi Vilmos az élővilágra vonatkoztatva, és hát Falus András legutóbb kitüntetést is kapott, Széchenyi Díjas genetikus az emberi életre vonatkoztatva, Székely János püspök úr az értékrendre vonatkozóan. Tehát csak azt mondom, hogy itt nagyon sokféle közelítés van, ez egész talán 250 oldal, de azért annyit nem tudok elmondani. A válság az azt jelenti, hogy ezt a bizonyos kiszámíthatatlanságot, illetve azt, hogy azok a modellek, amik a 19. századi newtoni mechanika és egyáltalán világkép alapján állnak, ami különösen az én szakmámat közgazdaságtan befolyásolták, amivel kapcsolatban ugye fizikusok sokszor szokták idézni Lord Kelvint, aki 1923-ban azt találta mondani, amit őt nem ismerő Robert Lucas 2003-ban a gazdaságról mondott, hogy az ő tudomány területén már lényegében minden kérdést megválaszoltak, most már csak a részletek finomítása következik. Ugye tudjuk, hogy rá egy évre jött Heisenberg, és jött ennek összes következménye, beleértve az atombombával, a mi területünkön meg hát jött a 2007-ben a Northern Rock összeomlása, és aztán ezt követően az egész bankrendszeren végigörgülő Európából induló, Amerikán keresztül Európába visszajövő pusztító globális pénzügyi válság, aminek nincs vége, tehát ez az izgalmas része, hogy miközben rövid távon, mintha vége lenne, ugye a Dow Jones az most már csak egy ilyen 5-6%-nyire van a történelmi csúcspontjától, eközben jól láthatólag a dolgok nem térnek vissza az eredeti kerékvágásban, mert bankok nem hiteleznek, mert államok elvesztik a hitelképességüket, belépve az Egyesült Államok és azon belül számos nagybankját, és láthatólag az Európai Unióban az elmúlt két évben olyan átalakulások vannak, mennek végbe a fiskális unió, a bankunió, és az Európai Központi Bank funkcióváltása, valamint az európai válságkezelő mechanizmusnak a felállítása révén, ami egyszerűen túllép azon, ami a megelőző 51 néhány évben létrejött. Tehát nagyon igaz, hogy a bizonytalanság csak a biztos, nagyon igaz, hogy a történet valahogy másként működik, mint ahogy korábban, miközben a mutatókban, mintha rend lenne, de a valóságban nincs rend, ez a válság. És hát a bankrendszerről annyit mondanék, hogy hát egyfelől mindenki tudja, de azért rendkedvéért, hogy a pénzügyi közvetítésnek hagyományosan három eleme van. Az egyik, amelyik a megtakarítások gyűjtésével és kihelyezésével foglalkozik, ez alapvetően a bankrendszer. A második része a tőzsde, illetve a különböző pénzügyi befektetési alapok, amelyek a rövidtávú pénz maximalizálással foglalkoznak, tehát a bankrendszer alapvetően a reálgazdasággal és az ipar mezőgazdaság igényeinek a kielégítésével foglalatoskodik, akkor a tőzsde, illetve a befektetési alapok az olyan tevékenység, ahol a pénzből csinálnak pénzt, és ennek révén ugye jelentős jövedelemre tesznek szert, és ennek mindenféle hatásai vannak. És a harmadik rész, amiről nagy örömmel hallottam, hogy ez az olyan, hogy közgazdasági elemzésekben nem szokott szerepelni, mert legkiterjedtebb ez a hitelszövetkezetek, meg mindenféle egyéb ilyen takarékszövetkezeteknek a köre, amelyek nem vagyont maximálnak, tehát mikroökonomiai értelemben nem tekinthetők vállalkozásnak, hanem egy adott terület élő emberek életkörülményeit akarják megjavítani. A siker kritériumuk sem az, hogy akkor kap bónuszt a vezetőség, hogyha minél nagyobb a cégnek a profitja, hanem akkor, hogyha a helyi vállalkozók, a helyi lakosságnak a feladatát, a kihívásait, az igényeit valamilyen módon ki tudják elégíteni. Tehát ez egy másként működő rendszer. Igen elterjedt. Most itt van egy ellentmondás, de az emberek túlnyomó része, különösen a világnak ebben a felében a hitelszövetkezetekkel és a bankokkal találkozik, miközben a világ pénzügyeinek egyre nagyobb része az, amit a tőzsde bonyolít le, és ebből következik egy óriási ellentmondás, hogy akikkel mi találkozunk a pénzügyi közvetítésben, meg akik a sok milliárdot mozgatják, azoknak egymáshoz szinte semmi közük nincsen. Most ebben a rövid gondolatmenetben öt témáról beszélnék, tehát megmondtam, hogy mi a bank, mi a válság és mi az ezredforduló. Az első kérdéskör lenne ez, hogy az 1990-et követő negyedszázadban nagyon sok minden megváltozott, de talán a legfontosabb az, hogy a pénzügyi közvetítés egészében, tehát ha nem azt mondjuk, hogy hány embert szolgált ki, hanem mekkora összegről van szó, tehát a mérleg összegek alapján hihetetlen mértékben fölértékelődött a tőzsde, és hihetetlen mértékben leértékelődött a bankrendszer. Általában a pénzügyi közvetítésnek az a része, amivel kapcsolatban forgalomban levő pénz mennyisége és konkrét emberi szükségletek kielégítése kérdéseket egyáltalán föl lehet vetni, és megnőtt a pénzforgalomnak az a része, amelyik saját törvényeit követi. Most mitől történt ezt? Erről óriási viták folytak Magyarországon és nemzetközileg, főleg a globalizáció összefüggésében. A történetnek az a lényege, hogy amikor a technikai haladás eléri a 80-as évek elejétől azt a szintet, hogy mindenféle állami szabályozás megkerülhető, és a pénz megszűnik ilyen zöld hasúnak lenni, meg aranyrúd, meg ehhez hasonló, hanem a pénz az voltaképpen egy jel, amelyik a világhálón elektronikus formában létezik, és ezért ez csak a Merkel asszony gondolja, hogy ha lehúzzuk a rólót, akkor meg fogjuk fogni. Hát egész világméretű áramhiányt kellene létrehozni azzal, hogy akár csak egy pillanatra is meg lehessen ezt a rendszert állítani. Na, ez a rendszer úgy stabilizálja önmagát, hogy egy sor származékos ügylettel és viszontbiztosítással eléri azt, hogy a tőkét általában nem veszítik el. Hát, hogyha most belegondolnak a Lehman Brothers és az összeomlás és ezt követő ügyekben, nagy veszteségek történtek egyes cégeknél, de a rendszer maga egyáltalán nem omlott össze. Egyetlen évig volt recesszió a világgazdaságban. Az Egyesült Államok gazdasága 2,6%-os visszaesést ért, ez összesen 5/4 éven át tartott, és utána elmúlt. És ez mutatja azt, hogy mire képes a rendszer. A rendszer arra képes, hogy lokalizálja a feszültségeket, ráhárítsa. Mert ha a közhatalom nem avatkozik be, és nem akarja mindenáron kimenteni azokat, akik a legnagyobbakat buknák egyébként, akkor hát ez meg tud tisztulni. A rendszer önmagában véve életképes, és fönntartja azt, hogy a tőke értéket nem veszítjük el. Hát az lehet, hogy a hozam kisebb, az is lehet, egy bizonyos ideig, mondjuk az elmúlt 3-4 évben, ha valaki a pénzét részvényekbe tartotta, mondjuk akár egy nyugdíj alap is, akkor annak az értéke most kisebb, mint 2007-ben volt. De hát ez el fog múlni, mert tudjuk, hogy az elmúlt 100 évben a részvények hozama mintegy 10-szerese volt a kötvényeknek, ami mintegy 2-szerese volt a bankbetétének, és emiatt a rendszer működtetéséhez és további kiterjesztéséhez igen erős érdekek kötődnek. Tehát ez egy szekuláris folyamat, ezt most rendkedvéért mondom, hogy az egyik kéziratom javításánál a szerkesztő visszakérdezte, jó, hogyha ez szekuláris, akkor mi a szakrális. Mutatta, hogy egy jó, tehát egy felkészült szerkesztőről volt szó. Én most csak mondanám, hogy a közgazdaságtanban mi a Romnia Secula Seculorum értelmében használjuk a szekuláris, tehát hogy legalább egy fél évszázadon át, vagy egy hosszú időn keresztül tartó folyamatról van szó. Amit én állítok ezzel az első ponttal, hogy ez egy visszafordíthatatlan folyamat, hogy a tőzsde a globális gazdaságban meghatározóvá vált a bankokkal szemben, és a bankrendszer egészre leértékelődött. Most a második témakör, amiről ugyancsak hosszan és érdekesen lehetne beszélni, hogy a mi térségünkben, a közép- és a kelet-európai térségben a lényeg a tervgazdaságból a bank vezérelte piacgazdasági modellre való áttérésként írható le ez a negyedszázad. A tervgazdaság nem olyan értelemben tervgazdaság, hogy a tervek bármikor megvalósultak volna, és ezért én nagy érdeklődéssel hallgattam a héten a szakkolikistáknak azt a fölvetését, hogyha Magyarország megegyezik a nemzetközi valuta alap, akkor lesz egy ilyen 5/4 évre vagy 6/4 évre szóló terv, és akkor meg fog valósulni ez a tervszerű arányos fejlődés, amiről én nagyon sok szép szigorlatot tettem le még a Marx Károly Egyetemen. Hát ugye nyilvánvalóan a történet nem így működik. Hát tervgazdaságnak hívjuk, ugye az irányított gazdaságnak, német irányított gazdaságnak egy módosított, kicsit ilyen keletiesített változataként működött. De hát ebből a nem piacgazdaságból, ebből a irányított gazdaságból egy bankvezérelt piacgazdasági modellre történt az átállás. Ez egy nagy kérdés és vita is volt annak idején, lehetne másként, hogy nem volt-e itt egy lehetőség, hogy egy fejlettebb, egy ilyen tőzsdevezérelt, angolszász típusú gazdasági modell lehetett volna kialakítani. Václav Klaus volt ennek az egyik szószólója, és még lengyel közgazdászok, orosz közgazdászok között is viszonylag jelentős tábora volt ennek a felvetésnek. Bármit is gondoljunk róla, azt tudjuk, hogy nem ez történt. Én nem vagyok meglepve, mert én hiszek a pályafüggőségi elméletben, és ezért elkerülhetetlennek gondolnám, hogy itt nálunk bankvezérelt piacgazdaság alakult ki. Ez azt jelenti, hogy a nagy befektetéseknek az a része, amit nem az állam valósít meg, az nem jellemző módon nem a tőzsdén, hanem a bankrendszeren keresztül finanszírozódik, és a tőzsde tőkepiacnak a szerepe az kiegészítő jellegű. Milyen jellegű ez a bank vezérelte piacgazdaság, ez a modell két almodellre osztható. Az egyik a külföldi működőtőke, azaz külföldi befektetők által tulajdonolt és irányított bankrendszer, ez a közép-európai országokat jelenti, Szlovénia kivételével, ahol a bankrendszernek nagy része, 70-90%-a van külföldi kézben. A másik modell, az pedig az ilyen zárt gazdasági modell, ahol vagy az állam a fő tulajdonos, mint Oroszországban, vagy a posztszovjet térségben, vagy az a fajta kölcsönös függőségi rendszer, az az egészségtelen bank és vállalat kölcsönös tulajdonlási rendszere él tovább, amit ugye Tito Jugoszláviában alakult ki, Szlovéniában most omlott éppen össze. De más poszt-jugoszláv államokban is, tehát Horvátországban, Szerbiában, mások is ez a rendszer működik. Ennek a rendszernek is, tehát a kölcsönös tulajdonláson és állami befolyásoláson, illetve közvetlen állami befolyásoláson alapuló rendszernek a lényege, hogy a bank alapvetően az állam céljait, a kormányzat politikai osztályától kitűzött fejlesztéseket valósítja meg, és a döntések az országon belül vannak, a másik esetben az ország kívülre kerül a banki döntéseknek egy jelentős része. Minden modellnek van előnye és hátránya. Erről beszélnék a harmadikban, hogy hát mit tudunk erről, és most csak erről a mi modellünkről beszélnék. Ezt négy lépésre lehet osztani ezt az elmúlt negyedszázadot. Az első a 90-es évtized, amikor egyáltalán létrejön ez a bankrendszer. Ugye a tervgazdaságban nincs bankrendszer, csak banknak tűnő intézmények vannak. Ugye ahogy most, ha megnézzük a könyvpiacot, akkor rengeteg a könyvnek látszó tár, de hát valójában nem könyv, hanem konferenciakötet, vagy valakinek a visszaemlékezése, vagy mindenféle egyéb, tehát monográfia értelmű könyvet nem igen látunk már. Hát ugyanígy a tervgazdaságban ki van írva egy bank, mint ahogy a Mahartra is ki volt írva egy részvénytársaság, sőt maga a Nemzeti Bank is részvénytársasági formában működött, még felügyelő bizottsága is volt annak idején, hát ennek a jelentősége ugye nyilván szubminimális volt, tehát annak látszott, de nem az volt, ez nem csak erre sok mindenre jellemző, és egyáltalán végig gondoljuk, akkor van egy ilyen hajlam, hogy mi mindig mindent másnak hívunk, ugye ki van írva valahol egy falatozó, akkor azért oda valami különleges kulináris élvezetnek a reményében nem fogunk belépni, hát ugyanígy van ez a bankkal is, hogy banknak és részvénytársaságnak hívták, nem az volt, létre kellett hozni. A közép-európai modellben ezt úgy hozták létre, hogy próbálták, hogy egyedül megcsináljuk, de akkor 2-3 év alatt minden országban minden nagy bank elvesztette a tőkéjét, és hát tőke nélkül elég nehéz bankot működtetni, tehát be kellett hívni azokat, akiknek volt tőkéjük és szakértelmük. Ugye itt két klasszikust tudok idézni, két megállapítást, ami mind a kettő igaz, és együtt magyarázza ezt a kimenetelet. Az egyik, ugye az Marx Károly, aki megállapította, hogy a tőkének nincs hazája, másik a több mint egy évtizede elhúnyt Völgyes Iván barátom, aki azt mondta, hogy egy nagyobb baj van, amikor a hazának nincs tőkéje. Ugye ebbe az utóbbi esetben találtuk magunkat a 90-es évek elején, nem lévén tőke, nem lévén szakértelem, beengedték ezeket a bankokat, aminek hát elég jelentős hozadéka van, amit nem szabad elfeledkezni. Ugye arra gondolunk, hogy a bankoknál időről időre jelentős veszteséget halmozódtak föl, például a elmúlt évben csak a Magyar Külkereskedelmi Banknál egy ilyen 110 milliárd, a Kereskedelmi és Hitelbanknál körülbelül 60 milliárd forint, hogy ezt azért nem a magyar adófizetőknek kellett kipengetniük, hanem a német, illetve a belga tulajdonosok állták, az azért azt mutatja, hogy ennek a modellnek nem csak hátrányai vannak. A 90-es évtizedben, tehát amikor ez a modell létrejött, akkor annak kellett örülni, hogy van ilyen. Mondjuk az én életem eléggé átalakult attól, hogy hétfőn nem kellett mindig 9-től 12-ig a bankba ülni, a heti készpénz mennyiséget fölvegyem, hogy egyszerűen egy ATM-be oda megyek és föl tudom venni, és ezt végig lehet mondani, ez a 90-es éveknek a története. A második szakasz, ez mondjuk így a 2000-es évek egészen 2008-ig, ugye ez az Európai Uniós csatlakozás, ehhez kapcsolódó szabályozás, felügyelet, kialakítása. Most ha nem akarunk a 20 évet a 20 évért csapdájába esni, ha látjuk a számokat, akkor azt látjuk, hogy soha ilyen mértékű strukturális változás, mint ebben a két évtizedben nem ment végbe a térségben, az export szerkezet, a gépek aránya, a életminőség átalakulása. Ugye három szerző is írt erről, olvastak könyveket, úgyhogy most én nem lesz, csak elmondom az, a könyveket, és ebbe utána lehet nézni. Nem unalmas egyik sem, jó megírt könyvekről van szó, amely említett Tomka Bélának az akadémiai doktori értekezése a gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség Magyarországon, amit tavaly jelent meg az akadémiai kiadónál. Muratközi László debreceni professzornak az Államokkora, az Európai Modell című munkája, ami az idén májusban jelent meg az akadémiai kiadónál, és hát Berenti Ivánnak a könyvei, ami több, a Cambridge University Pressnél most három könyve is megjelent az elmúlt 5 évben, a Európa gazdaságtörténete a 20. században, az a História folyóirat kiadásában magyarul is megjelent. Rövidre fogom, az üzenet az, hogy sok adattal be lehet mutatni, miközben mennyiségi értelemben most nem tartunk nagyon sokkal előbb relatíve Ausztriához vagy Németországhoz viszonyítva, mint a kiegyezés idején. A minőségi mutatók, a szerkezeti mutatók tekintetében egy nagy meglendülés volt, egy javulás volt megfigyelhető ebben a 2008-ig terjedő időszakban. A harmadik, ez a 2009-2012 közötti időszak, amiről hát ugye már picit beszéltem, az egy külön téma lehetne, ugye visszaesés és lassú helyreállás. Itt a bankszektorban a legfontosabb folyamat, amit angolul deleveraging-nek hívnak, és Király Júlia alelnök ezt a mérleg alkalmazkodásnak fordította le. Ez egy szép dolog, amikor nem annak, tehát becsomagoltam, mondja azt, hogy a történet lényege, hogy a hitelezést visszafogják. Miért fogják vissza? Azért, meg ebben az előző időszakban, 2000 és 2008 között ugyanaz volt az érzés a pénzpiaci szereplők között, mint a dübörgő 20-as években, ugye, hogy itt ez a parti, ez tovább fog tartani. Az első nap ilyen jó volt, a második csak jobb lehet, és szakadatlan javulás lesz majd megfigyelhető. Ez a hangulat, ez egyszerűen felülírt minden, amit a bankárokról és a közgazdászokról gondolni szoktak, hogy racionális, számító, materialista lényekről lenne szó. Pont ellenkezőleg, ugye a von Misestől ismert csorda szellem volt a jellemző. Hát ha mindenki befektett, akkor én is befektettek, elképesztő ütemben ment a hitelezés. Majd amikor ez a Lehman Brothers-re nyíltá váló, Northern Rock-kal induló Lehman Brothers-re nyíltá váló pénzügyi bedőlések sorozatához vezetett, akkor az ellenkező irányba lendültek túl, tehát visszavonták a hitelezést. A helyzetet két dolog súlyosbítja. Egyrészt, hogy erre rájöttek, hogy mindenki megégette magát, és túl sok volt az a hitel kihelyezés, ami a 2000-es évek közepén megfigyelhető volt, tehát ezt mindenképpen vissza kell venni. A másik, hogy kiderült, hogy a bankok nemzetközi szabályozása, amit most egyszerűség kedvéért Bázel 3-nak hívnak, ez a Bázel 3, ez egy nagyobb tőkemegfelelési követelmény ír elő a bankoknak, mint a korábbi. Jelentősen nagyobb. Most igaz, hogy ez teljes mértékben csak 2013-tól lesz érvényes, de mindenki tudja, hogy az egy sok éves alkalmazkodási folyamattal érhető csak el, hogy a saját tőke és a kihelyezett hitelek aránya javuljon. Ez egy mennyiségi előírás, amiben én nem nagyon hiszek, de hát elfogadták, és ettől kezdve ez egy szabály, ez egész világon érvényes. Ennek a szabálynak a lényege, hogy kétféle módon lehet ennek megfelelni. Az egyik, hogy azt mondom, hogy ez a Magyarország, Románia, akkora jó, ez jobb, mint Amerika, tehát megemeljük az alaptőkét, és arra vonatkoztatva ugyanannyi vagy több hitelt tudok kihelyezni. A másik, amikor azt mondja, hogy hát ki tudja, mit hoz a jövő, a bankár is csak ember, hát akkor inkább becsukunk egy-két fiókot, hát ha valaki járt a Vigadó téren, láthatta a Kereskedelmi és Hitelbank, ilyen 8 emeletes épületét, ami több mint egy éve ott áll, és mindenfele az országban, főszektől Debrecenig lehet látni a becsukott vagy eladás, vagy kínált bankfiókokat, ami jelen már ennek a bizonyos mérleg alkalmazkodásnak, ami ugye az egész régiót érinti, Észtországtól Törökországig. És utána mi lesz, hogyha ezen túl leszünk? Én azt gondolom, és ez a jó hír, hogy a vasárnapi, sőt, szombat-vasárnapi zárvatartásból csak viszonylag rövid ideig lehet megélni. A bank nem tud úgy létezni, hogy ne hitelezzen. és hát ennek következtében az többé kevésbé előre láthat, hogy 2013-14-től meg fog élénkülni a hitelezési tevékenység. Azt nem mondtam, hogy mindenkinek, azt nem mondtam, hogy ugyanolyan könnyű feltételekkel, hogy emlékeznek a idősebbek 2007-8-ban, amikor hitel van fedezett igazolás nélkül is, meg önrész nélkül is. Na most ez nem lesz, de hogy lesz hitelezés, az egészen bizonyos. Felgyorsítva 2008-11, mit tudunk erről az időszakról? Hát a világgazdaság egészében azt hiszem, hogy egy tankönyvi típusú válság volt, tehát eltérően a 97-99-estől. Tankönyvi olyan értelem, hogy régi tankönyvekben még olvashatók, magyarul a Barry Eichengreen pénzügyi válságok, és mit tehetünk ellene, és Lánfalusi Sándor pénzügyi válságok a fejlődő országokban című köteteiben olvasható, nem technikai jellegű leírása mechanizmusokról. Tankönyvi olyan értelemben, hogy fejlett országok pénzügyi szektorából indul ki, az egyik országban kezdődő egyensúlytalanság átterjed a másikra, a harmadikra, a negyedikre, és ezt lélektani tényezők felerősítik, és ez a periféria országokat is érinti. A másik ilyen sajátossága a helyzetnek, hogy ezt a válságot láthatóan jól félrekezelték, mert ugyancsak rossz tankönyvekre hivatkozva azt gondolták, hogy mindig a legegyszerűbb megoldás a legjobb, ez matematikában igaz, de pénzügyben nem igaz. Tehát például az, hogy most elkezdünk pénzt nyomni a gazdaságba, akkor attól bármi megoldódna. Ugye soha semmi nem oldódik meg, különösen szerkezeti válság nem oldódik meg, minőségi problémák, rossz hitelek, rossz struktúrában, rossz célokra kihelyezett hitelek leírása, ugye ez nem oldható meg oly módon, hogy nyomjuk a pénzt a gazdaságba. Ennek következtében állt elő az a valóban egyedülálló helyzet a világgazdaság összes főpontjain, hogy mind a három gazdasági szereplő, tehát az állam, a cégek és a háztartások, azoknak adósságaik vannak. Ugye egy rendes közgazdasági modellben, de egyébként minden normális időszakban is az a jellemző, hogy háztartások és a jó esetben az állam megtakarít, és a vállalkozói szektor ezt a megtakarítást beruházásra fordítja, és ettől az a fényre derül. Most, hogyha mindenki, senki nem takarít meg, akkor ugye egy ilyen játék van, hogy amit a gyerekek szoktak játszani a születésnapon, hogy kevesebb a szék, mint ahány hely van, és ha megáll a zene, akkor mindig van valaki, aki hoppon marad. Hát ugye, ha nincs megtakarítás, akkor csak idő kérdése, hogy mikor áll meg a zene. Ennek egyik formája az, ami volt már egyszer, hogy ez megismétlődhet, de a másik, ami a komolyabb, amit a 70-es években már láttunk, és amit Japánban láttunk az elmúlt két évtizedben, hogyha a kormány nem tanul semmit, meg a Nemzeti Bank sem tanul semmit, hanem nyomják a pénzt, akkor el lehet érni azt, hogy 240-250% lehet az államadósága a nemzeti termékhez képest, hasonlóképpen a vállalati szektor adóssága még nagyobb, és még a háztartások is el vannak adósodva. Mi történik? Az, amit a Nobel-díjas Robert Lucas 76-ban már megírt, minél többet költ a kormány, annál inkább azt gondolják a népek, hogy ha ezek így költekeznek, akkor még nagyobb lesz a baj, még inkább megtakarítanak, még kevesebbet fognak fogyasztani, és ugye ez a bemerevedés, ez a bénultság, ez vég nélkül folytatható. Hát Japán esetében ez két évtizedet tart, tehát ne higgyék el azt, hogy egy rendes közgazdász, mit mond a 40 másodperc a Salmonelláról című klipben, mit fog mondani? Hát válságról egy dolgot tudunk, az, hogy el fog múlni, ez igaz. Én is szoktam mondani, ez is igaz, hogy így van. De hát az, hogy mennyi idő alatt múlik el, hát lehet, hogy 3 évtized kell hozzá, hogy rájöjjenek, hogy ez arra felé, ugye, hogy láttuk a Szovjetunióban, meg Oroszországban, vihodenyek, ugye, hogy arra nincs kiút. És a stagfláció az sajnos nagyon komoly veszély, mert ha mindenki el van adósodva, akkor racionális pénzkölcsönzők nagyon meg fogják gondolni, hogy kinek adnak pénzt, különösen államoknak adnak-e pénzt. Mi következik ebből, és már mindjárt be is fejezem, mert lejár az idő, még egy percen van, ugye, tehát rendes közgazdásznál nincsen következtetés, hanem ugye a Chuan Lai módjára, a francia forradalomról mi a vélemény, még nem telt el elég idő. Ugye ő mondta ezt annak idején, közgazdásznál ugye minél több benne az ökonometria, minél hosszabb, minél unalmasabb, annál inkább az a lényeg, hogy ne legyen következtetés, én nem vagyok rendes közgazdász, tehát én most mondom, hogy valamit azért le kell ebből vonni, ebből a sok mindenből. Hát sokfelé lehet ágazni, de a leglényegesebb a mondandóm az az, hogy világos, hogy egy ilyen bankrendszer, egy magyar bankrendszer, ami a külföldinek a függvénye, és ahol már azért 2006 volt az utolsó év, amikor gazdasági, meg rendesen kimutatható gazdasági növekedés volt, mert 1% plusz-minusz az nem gazdasági növekedés, a mínusz 6,3 a szakértők kormány alatt az még kevésbé növekedés, az most már 7 éve tart, és tudjuk, hogy még egy-két évig el fog tartani, akkor ezek a bankok elég szörnyűséges helyzetben lehetnek, mert ugye pénzt csinálni ezen az ágon nem lehet, ugye említettem, hogy ez a befektetői alapokon keresztül talán lehet, meg mindenféle egyebekkel, de a hagyományos banki tevékenységgel úgy igazán rendesen pénzt csinálni nem lehet, ez a magyarázata annak, hogyha kivesszük az OTP-t, amelyiknek igen jelentős bevételei vannak a kelet- és dél-kelet-európai tevékenységeikből, akkor egyetlen magyar bank sincs, amely 2009-ben, 10-ben, 11-ben operatív nyerességet tudott volna kimutatni, már adózás előtt is, és akkor erre jönnek még rá a közterhek. Ebből ugye az következik, hogy itt van egy optikai csalódás. Tehát ahogy látjuk, hogy a nap föl kell és lenyugszik, és ha megkérdezzük, akkor az átlagos szavazók 100-ból 99 azt mondja, föld lapos. Tehát nem lapos a föld. Ugye a bankról ugye úgy tűnik, hogy hát ezeknek bőrük alatt is pénz van, tehát mi sem egyszerűbb, mint ugye jól megadóztatni őket, meg beszabályozni, meg előírni, meg minden egyebet. Ez egy optikai csalódás, mert hogy nem, ez nem, a bank nem egy családi ezüst a közép-európai országok gazdaságában, hanem a növekedésnek a korlátja, ha tetszik, egy tehertétel. Ez most egy rendkívül eredetinek tűnő felismerés, amelyiknek a forrása, ezt sem közgazdász nem hivatkozik senkit, legfeljebb a szobatársát, meg a Milton Friedman. De én most megmondom, hogy ez a megállapítás ez pontosan azonos azzal, amit 180 évvel ezelőtt Széchenyi István jól fogalmazott meg a gazdasági növekedés összefüggésére, hitel nélkül nem megy. Vagyis, hogy ezen gondolkozni kell, hogy a kormányzat milyen módon tudja segíteni a bankokat abban, hogy azért hitelezzenek, mert hitel nélkül nem megy. Nem azért nem megy, mintha a gazdasági növekedésnek a forrása a beruházás lenne, hanem fordítva van, hogy azt tudjuk, hogy ha nincs beruházás, akkor nem tud megtestesülni a műszaki haladás, hiszen ha egy jobb mobiltelefont akarunk, az beruházás, egy jobb számítógépet akarunk, az beruházás, sőt, még ha új kollégákat veszünk föl, az is beruházás. És nem növekvő gazdaság, pedig nem tud bevételeket teremteni, akkor pedig az állam, mert a jelenleginél is kevésbé hatékonyan képes ellátni a közfunkcióit, az meg vissza fog hatni a magángazdaságra, tehát itt egy veszélyes körbe léptünk bele, ezt a veszélyes kört nem lehet huszárvágással megoldani, mondjuk azzal, hogy a bankoktól nagyobb összeget veszünk be, és akkor ezzel meg tudjuk oldani hosszabb távon is az ügyeket. Nyilván mindig van olyan, hogy bármit meg lehet csinálni rövid ideig, de vannak olyan dolgok, amiket hosszú távon nem lehet megoldani. Szerintem éppen emiatt izgalmas és egyben aktuális is a Széchenyinek a gondolkodása, aki annyira korszerűtlen, annyira másként gondolkodott, mint Marti abban gondolkodott, hogy mi az, ami a következő nemzedék számára hoz valamit, és nem arra, hogy ő most akkor gazdagabb lesz a következő negyed évben, vagy a népszerűségi mutatója, ugye a kikérdezés alapján javul-e vagy valami. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you.